Natura Stúdió. Szerdánként természetesen. Szeretettel köszöntöm a Natura Stúdió hallgatóit, Benedek Csilla vagyok. Az egész több, mint a részek összessége, mondja a klasszikus gondolat, amely a holisztikus felfogás alapvető jellemzője. Mai adásunkban dr. Sebestyén Tamás mainci orvos professzorral ismerkedünk, pontosabban a móddal, ahogyan ő szemléli az egészséget. Dr. Sebestyén Tamás a németországi Johannes Gutenberg Orvos Egyetem prodékánja, valamint a Mainzi Orvos Továbbképző Intézet vezetője és a svájci Universitätsspital tanára. Mindemellett kutatásokat és továbbképzéseket irányít. Tanítványa Barabás Anna Mária pszichológus és természetgyógyász, valamint az Életerő Egészségcentrum meghívására idén több ízben tett szakmai látogatást Székelyudvarhelyen. Az Egészséget kulcsa te magad vagy címmel harmadik előadását tartja a Küküllőparti városban ma 18 órától. Dr. Sebestyén Tamás munkásságát egyszerre hatja át az allopata orvoslásra jellemző szigorú funkcionális megközelítés és a hagyományos gyógyításra jellemző átfogó szemléletmód. De mielőtt erről bővebben beszélne, arra kérem őt, mutatkozzon be hallgatóinknak.
Üdvözlöm, és a rádió hallgatóit is nagy szeretettel. Igazából interjúkat adni sohasem, de ennek különleges jelentősége van, mert most itt vagyok Székelyudvarhelyen, és úgy gondolom, hogy ez egy kellő kulisszát kínál ahhoz, hogy feladjam az eddigi terveimet. Egyszerű paraszt családból származom, Szent István nevű községben láttam el a napvilágot, gyakorlatilag Matyóföld, és innen kerültem aztán a mezőgazdasági gimnáziumba, és utána Budapesten végeztem az orvosi egyetemet, aztán kikerültem Németországba. Ehhez tartozik még persze nagyon lényeges szempontok a családom, feleségem, gyermekeim, és még mai napig élő édesanyám. Ezek adják az én rövid kis kurikulumomat. Édesapám atyai vonalon székely származású, és mindig is bezenkedett bennem az indulat, hogy közelebb kellene kerülni ehhez a térséghez. Lelkileg is, aztán volt egy érdekes találkozás a székelyudvarhelyiekkel, és azóta már többször is voltam itt, és meglehetősen jól érzem itt magam.
Ön allopata orvos, mégis holisztikus szemlélettel közelít az egészséghez. Hogyan lehetséges ez?
Hát igen, én holisztikus medicinát tanultam az Orvos Egyetemen. Aztán az egyetem vége felé közel kerültem egy tradicionális irányzathoz, és az megváltoztatta a szemléletemet. 5 éves koromban egy Erasmus alapítványra kikerültem Hollandiába, és ott találkoztam először a tradicionális keleti gyógyászat. Ez nem azt jelenti, hogy mint orvos nem dolgozom, és nem adok gyógyszereket. Adok gyógyszereket, de nagyon erőteljesen válogatok a rendelkezésre álló palettából. Most is nyugati típusú, skolasztikus medicinát oktató intézményekben tanítok Németországban és Svájcban. Tehát ahol rendes, normális, korszerű, modern orvosképzés folyik. De ez ugye nem akadálya annak, hogy a szemlélet, az orvostallgató képzése, vagy a kurikulum megalkotása az mondjuk kárt szenvedjen attól, hogy én esetleg nem feltétlenül a gyógyszeripar önös érdekeit szolgálom ki. És aztán a tradicionális szemlélet pedig egy manapság alternatívnak vagy adjuvásnak nevezhető medicinális irányba sodort, aminek a fő gondolati csíkjai az egészség, megőrzés, prevenció, profilaxis. Tehát nem igazán beteg emberekkel foglalkozom a szó szoros értelmében, hanem inkább arra törekszem, hogy a betegségek nehézség fölfejüket. Egyébként is én úgy tekintem, hogy a betegség az egy, tehát nem egy szükséges társadalmi kategória vagy elvárás, hanem inkább az ember valahogy a öregedés helyett inkább megbetegszik.
Hogy néz ki az út, amely ide vezetett ebbe az irányba?
Hát ez elkezdődött a tradicionális akupunktúrával az én életemben a 80-as évek közepetáján Nyugat-Európában, és aztán utána Budapesten elkezdtük Őri Ajándok barátommal annak idején az első graduális és posztgraduális képzéseket, és aztán így tágult a kör, és aztán most a természetes gyógymódok szabad egyetemén fungálok már 15 éve, és ott van Bokrosi Zoltán barátom iskolájában egy ilyen természetgyógyászat képzés, ennek keretén belül jelenek meg gyakran hazánkban, mivel hogy a Németországban élek, ez nekem különleges lehetőséget teremt arra, hogy ismét itthon lehessek, és magyarul beszélhessek.
már is került egy közös pont, dr. Őri Ajándok is volt a műsorunk vendége.
Na, hát ezt nem tudtam. Az az isteni szerencs, hogy Ajándok nekem tanítványom volt, annak ellenére, hogy mesterem is ugyanakkor, de hát így hozta a sors, hogy ő később végezte az egyetemet, én már akkor ott tanár voltam.
A holisztikus megközelítés mit jelent dr. Sebestyén Tamás számára?
Hát ez egy jó kérdés, mert nagyon sok jelképpen meg lehet fogalmazni. Most azt tudom mondani, ami éppen bennem van. Én szerintem a matematika és a fizika, vagy a tudományok formanyelvével, vagy axioma készletével nem mindig lehet az egész életet átvilágítani. És ezért az a fogalom, hogy inkonzumerabilitás, az a matematikában működik, de az életben semmiféleképpen. Tehát én azt hiszem, hogy az ember, mikor járja az útját itt a földi közegben, akkor úgy kellene élnie, hogy minden egyes cselekedetével meghaladja az addigi életének szimbolikáját és eszményeit. És ez az önmeghaladás, meg önfelülmúlás, ez egy nagyon fontos szempont ahhoz, hogy közelítsünk az egészhez, vagy hogy is mondjam, van erre egy most furcsán hangzik, de matematikai fogalom, hogy approximáció. És ez az approximáció, ez örökös közelítés egy olyan eszményi egész felé, ami tényleg csak úgy megy, hogy az ember a saját eszmét mindig újra és újra fogalmazza, és a régi eszmények, azok mindig az új eszmények alatt roszkadoznak, és az új eszmények mindig meghaladják és felülmúlják a régieket. És hogyha ilyen modelleket keresünk a magunk életében, akár az orvostudományban találunk ilyen embereket, Németh László vagy Bulgakov életében, vagy számos nagyon komoly szakmai kompetenciát képező orvos életében, például a pápai Páris Ferenc, hogy más nem mondja, aki hasonlóképpen gondolkodott. De ha zenéből veszünk példát, akkor Bartók Béla egész életműve, egész óvja olyan, hogy a művei azok mindig meghaladták az előzőek. És ebben kikristályosodik úgy érzem egy olyan minőségi forma, egy olyan minőségi elvárás, egy olyan minőségi attribútum, amit az embernek is, amikor a földi életét vezet, szem előtt kell tartania. Én most azt látom egésznek, hogy az egész felé való törekvést tesszük az életünk célkitűzéseinek fókuszába. És hogyha mondjuk speciál éppen a Bartók életművet, vagy éppen most itt vagyok egy Csontvári kertben, ha Csontvári kosztályban gondolok, akkor ő is pont azáltal tud iránymutatni, és azáltal tud az egészben részesülni, hogy mindig minden egyes művével a korábbiakat meghaladta. És ez egy olyan szent követelmény, aminek ha mi emberek a magunk módján eleget teszünk, akkor egyre közelebb kerülhetünk az, ahogy optimális, az egész életet átfogó, boldog életfeltételekhez, amire mindannyian vágyunk. És akkor érdekes módon a környezetünk is földi paradicsommá válik, hogyha mi boldognak érezzük magunkat. Hát itt a tér és a lélek és a boldogság nagyon is összefügg. És hogyha visszakanyarodhatunk, akkor itt pont Székelyföldön optimálisak a viszonyok arra, hogy az ember boldog életet élje egy viszonylag még érintetlen környezetben, és megtalálja a perspektíváit és az életének mozgatóit. És hogyha ezt mondjuk ógörög nyelven fogalmaznánk, akkor ez a paideuma, a paideumatikai egység az ember életében. Tehát gyakorlatilag itt ez még mindig érintetlenek és optimálisak, sokkal inkább, mint mondjuk Nyugat-Európában, ahol én élek.
Hogy fér össze az ön életében a kétfajta szemléletmód?
Nyugat és Kelet?
Igen.
Nagyon is összefügg, hisz magyar vagyok. Az a feladatunk, úgy gondolom, hogy kompoljuk a nyugat és keleti értékeket, hogy kompországként funkcionáljunk. Én úgy gondolom, hogy az országunk olyan forgatónyomatékot képez, akár kulturálisan, akár művészeti vonatkozásokban, akár kereskedelmi, akár geopolitikailag olyan forgatónyomatékot képez, amin áll vagy buki kép a nyugat és a keleti kontinentalizásnak az egysége. Remélem, hogy érthető vagyok itt, és is fejezem ezáltal azt a gondolatot, ami ennyi egész életem mélyáig mozgatott. Magyarán a kelet-nyugat között nem a különbségeket éppen, hanem összefüggéseket kell keresni. És ez a kelet-nyugat ez mindig kontinentális marad. És hogyha ez így van, akkor azt gondolom, hogy az emberi civilizáció teljes egészében megóvható és megmenthető.
A Natura Stúdió vendége dr. Sebestyén Tamás orvos professzor. Hogyha abból indulunk ki, hogy az egészség az egy egész, hogy lehet az, hogy mégis több betegségről beszélünk?
Én szerintem itt az a lényeg, hogy a beteg embert, ha megvizsgáljuk, akkor a betegség az csak picinke része az embernek. Tehát az ember nagyobb része ember és kis része betegség. És ezért, ha valaki a betegségre hat, vagy a betegség gyógyítását kívánja előidézni, vagy a betegség gyógyítását tűzi ki célul, azt gondolom, hogy az egész emberre kellene hatnia.
Dr. Sebestyén Tamás orvos professzor.
És ez a szemlélet, ez lefedi azt a holisztikus gondolkodást, amit én is szeretnék magaménak vallani.
A nyugati társadalom az allopata orvoslást modern orvoslásnak tartja, miközben vannak helyek a világon, például Kína, India, ahol egy nagyon stabil rendszerbe szervezve holisztikus orvoslást gyakorolnak. Hogy látja ezt a két végletet? Kínában például a nagyon fejlett csúcs technológia mellett megőrizték a hagyományos orvoslást.
Igen, ez így van. A kínai medicína 1000 féle lázat ismer, 5000 féle herbaterápiás lehetőséget, a tűzhúzásos gyógymódot több mint 6000 évig alkalmazza gyakorlatilag konyhai terápiaként, tehát mindenki tud szúrni, és mindenki képes arra, hogy az embertársát gyógyítsa, vagy a gyógyítás irányába vezesse. Itt kompetens küzdelmekről van szó, meg kvóta küzdelmekről. Úgy hiszem, hogy a medicina teljes egészében kolonializálni akarja ezt a fajta természetközeli vagy tradíció közeli gyógyítási technikát, és Kínában is egyre kevesebben űzik a tradicionális szemléletet. Hogy Kínában hogy fél meg a modern és a tradicionális, ez nagyon érdekes kérdés. Meglepő az az egyensúly, ami Kínában kialakult ebben a vonatkozásban. Egyébként ez bárhol máshol is kialakul, Magyarországon is egyre jobban látjuk ennek a szemléletnek a kiegyensúlyozódását. Németországban sokkal nagyobb lehetősége van például egy természetgyógyásznak, vagy egy kiropraktornak, vagy egy akupunktőrnek ahhoz, hogy társa és kooperációs partner legyen egy szkolasztikus medicinával gyógyító kollégának. Ez egyébként itt például Romániában szerintem még nem valósult meg, és Magyarországon is csak az első kilométertéveket rakták.
Tehát a vagy-vagyból lassan az is-isbe megyünk át?
Én úgy gondolom, igen. Ugye a medicinának meg kell érteni, hogyha ki tudna törni a gyógyszeripar markából, ami most éppen markában tartja. Ha ki tud törni, és a szemlélete megtisztul, akkor azt gondolom, hogy az a helyes irány, hogy az összefogás, a kooperáció a beteg embertársaink gyógyítása érdekében nincs semmilyenféle tekintélyuralmi küzdelmek a pénzügyi palettán. Az a probléma, hogy a nyugati medicína az konzumálásra készíti a beteget, a feleségem szájsebész, és az ő rendelőjében teljes egészében megvalósítja a hippokratészi elveket, de gyakran a betegek elpártolnak tőle, mert a beteg vásárolni akar, és ő meg nem akar eladni, ő gyógyítani akar, és a beteg pedig a terápiákat gyakorlatilag, mint egy piacon lévő kofától várja el, és a feleségem pedig nem piaci kofa. Ennek megfelelően, ha a szemlélet így marad, amiben én nem hiszek, akkor ez nagy mértékben rontaná a betegség gyógyításának spiritualitását, vagy annak esélyeit.
Mi a véleménye, hogy mi indokolja azt, hogy a nyugati orvoslás nagyon alaposan a részletekre koncentrál, amikor egy ember egészségét vizsgálja, feloszt minél több specialitásra, a szerveket egymástól függetlenül kezeli, majdnem minden szervnek van egy orvosa, tehát nem egész rendszerként látja az embert.
Ez a tendencia tényleg feltételezhető és tetten érhető. A medicina atomizálódik már régóta. Az atomizált medicina dalis víziója az nem új keletű, hanem régóta folyik ez a fajta specializáció. Nyilvánvaló azért, mert én azt gondolom, hogy az filozófia, ami működteti, vagy ami ennek hátterében áll. Szóval ez a post hoc, ergo propter hoc, tehát hogyha valami van, akkor a másik a dolog az abból következik. Ez szerintem nem egészen így van. Én azt hiszem, hogy az ember egészét kellene tekinteni, hogy hogyan reagál a környezeti kihívásokra, vagy a változásokra, vagy a stresszogén faktorokra, vagy magát a stresszre, vagy hogyan reagál egy életforma megváltozására, vagy hogyan reagál a környezeti, vagy meteorológiai változásokra, vagy pszichoszomatikusan hogyan reagál a változó körülményekre, mert azt hiszem ezek okozhatják a betegséget. Én nem tekintem a betegséget kötelező kategóriának, szóval nem muszáj 50 fölött vagy 60 fölött megbetegedni. Tudom, hogy mondom, ez egy társadalmi elvárás, mert aki egészséges, úgy tűnik, hogy már egy gerillaharcot folytat, hiszen egészségesnek lenni nem spektakuláris, hanem éppen kicsit úgy tűnik, hogy anarchisztikus. Ha valaki nem beteg, akkor igazából nem jó polgár, és nem vásárolja meg a gyógyszereket a patikába, és nem tartja fenn a rendszer.
Mit gondol, így módon eléri célját a nyugati orvoslás? Tulajdonképpen mi a célja?
Cél, halál, élet, küzdelem, mondta Madács. Persze, ezt kicsit ironikusan gondolom. Nem tudom, hogy mi a... Értek, tudom, de nem is, hogy a rádió műsor kereteiben ez a fajta lamentálás előrevezető lenne. Én azt hiszem, hogy itt olyan rendszerek próbálják a rend illúzióját szétkergetni, amelyeknek szándékot céljaik vannak. És ezek a szándékot célok nem mindig tisztán láthatóak. Én nem hiszem, hogy a nyugati medicina, én csak reménykedem abban, de nem hiszem, hogy magától képes megújulni. Én azt hiszem, hogy egyre inkább specializálódunk, és egyre inkább olyan képtelenek is gyakorlatilag az ember gyógyítására. Azt hiszem, hogy ezek a, nem akarom azt mondani, hogy technicizált technoszakbarbárok, akik képezzük az orvosra hallgatókat, ezek képesek lesznek megoldani azokat a egyéni és szociális problémákat, amelyek a társadalomban most igen komoly erőt jelentenek. Nehéz megfogalmazni, mert valahol én úgy érzem, hogy olyan szándékok szerint történik, az, hogyha valaki technokrata és egydimenziós, attól csak azt lehet elvárni, hogy az egyes szervekről görbéket gyártson, és a görbékkel ki lehet tapétázni a falat, és a kétdimenziós görbék galériájából viszont nem állítható össze egy háromdimenziós ember. És ez egy örök dilemma egyébként a medicinában, hogy a húgyutainktól kezdve az agyunkból, a szívünkből, a keringésünkből ömlenek a görbék, és ezeknek a görbéknek az analízise adja a gyógyításnak a létjogosultságát. Laborértékek járomába zárjuk be az emberi spiritualitást, az emberi küldetést, ami szerintem blasfémia, ha úgy tetszik.
Tény, hogy egyre több orvos fejleszt ki magában holisztikus szemléletet az egészségre vonatkozóan, jelentheti azt, hogy a nyugati társadalom vagy a nyugati orvoslás beismeri az egészség terén téves úton járt mostanáig.
Ezt nem tudom. Nem tudom, hogy meg lehet-e személyesíteni a nyugati orvoslást, és el lehet-e képzelni róla, hogy lelkiismerettel rendelkezik.
Dr. Sebestyén Tamás orvos professzort hallják.
Én azt hiszem, hogy itt az egyes emberek, hogy is mondjam, karizmájáról lehet szó, akik megtisztulnak és elkezdenek gondolkodni a saját életüket összevetve a betegeik életével, és akkor látják, hogy az ember tőrén marad, és valamit változtatni kell ahhoz, hogy a boldogság eme sokdimenziós világában a lelkiismeretünk is a helyére kerüljön. És ezért aztán vágítják a szemléletüket, de valószínűleg nem megy az orvosi kötelékeken belül. És az orvosi kötelékek, hogyha komolyan veszünk, akkor tényleg olyan szigorú követelményeket állítanak a kötelékben repülő pilóta elé, amelyek nem teljesítése az gyakorlatilag egzisztenciális veszélybe sodorja őket. Tehát azok az emberek engedhetik meg csak maguknak ezt, akik nincsenek közvetlenül a harcvonalban, úgymond.
A betegség megelőzése vagy az egészség megőrzése? Melyik helyezkedik közelebb a valósághoz, dr. Sebestyén Tamás szerint?
Szerintem nincs nagy különbség, az életet élni kell, és ha egészségesen születünk, és szerintem Isten adománya, és a jó a neveltetés is, jók az eszmények, akkor azt hiszem esélyünk van arra, hogy ne betegedjünk meg. Tehát én azt gondolom, hogyha normális a táplálkozásunk, normális a génállományunk, normális a neveltetésünk, normálisak az eszményeink és az idegrendszeri működésünk elé mesterségesen felépített tűzfalak is jók, akkor semmi okunk nincs megbetegedni. Ez tényleg így látom. A fő baj itt az, hogy az agyunknak, amelyik legfőbb regulátora a testi történéseknek és a lelki történéseknek is, úgy gondolom, nincsenek tűzfalai, és az agyunk programozása az folyik, mert az agy egy olyan működő szerv, működő organizmus, amelyik arra született, hogy programozzák, és hogyha nem programozzák az agyat, akkor ő keres magának olyan forrást, amelyik programozza, és hogyha ez a forrás nincs eléggé forráskritikailag analizálva, akkor gyakran előfordul, hogy az agyat rossz források programozzák. És ez elindít egy folyamatot, ami szerintem végső soron a betegségbe torkolik, és betegségbe teljesedik ki. Én ezt gondolom, és aztán a probléma ott van, hogyha az agy rossz programokat kap, akkor a test átveszi a hatalmat, és a test összefog a lélekkel, és a léleket kínozza azért, hogy leigázza a szellemet. És itt már a dolgok akkor menthetetlenné válnak, mert a testnek nem lehet leigáznia sem a lélek segítségével, sem anélkül a szellemet. A szellemnek uralnia kell a testet. Ez a helyzet. És hogyha ez megváltozik, vagy nincs rendesen beállítva, akkor ebben a pillanatban megbomlott az a szent hármasság és az az egyensúly, amit én egyértelműen betegségek kezdetének vagy iniciátorának tekintek.
Ki gyógyítja a betegséget?
Én azt gondolom, hogy a természet gyógyít. És az orvosnak az a dolga, mint egy katalizátornak, megmutatja a terápia irányába eső legkisebb energiaigényes utakat. Azt tárja föl, azt mutatja be, és ezek a legkisebb energiaigényes utak gyakorlatilag az öngyógyítás mezsén keresendők. Tehát az a helyzet, hogy az orvosnak nem kéne, hogy más tegyen, mint hogy a betegben rejlő, minden emberben rejlő öngyógyító potenciálokat feltárja, és ráirányítsa a figyelmet, és megtanítsa arra a pácienseit, hogy hogyan tudjon leginkább önállóan meggyógyulni mindenféle külső beavatkozás nélkül a saját test erőinek, potenciáinak, erőforrásainak igénybevételével. Így tehát én úgy gondolom, hogy ez teljesen inverz folyamat, az orvos nem azáltal lesz jó orvos, hogy sok betege van. Azáltal lenne jó orvos, ha nem lenne egy darab beteges. Tehát, hogyha várótermek kívülnének a körzetorvosi vagy a háziorvosi rendelőkben, akkor ez szerintem jelezné az orvosnak a tényleges aktivitását, erejét és kompetenciáját. Mert akkor az orvosnak nagyon sokat kellene ahhoz dolgozni, hogy ne legyenek betegei. Viszont akkor éhen is döglene nyilvánvaló, ennek megfelelően a rendszer teljesen hibás. Ha sok betege van az orvosnak, az azt jelenti, hogy a betegeket nem gyógyítja meg, hanem a betegek maximum csak gyógyulgatnak. Ennek megfelelően ez az orvos van egyébként dotálva. Tehát innen kezdve, hogyha ezt az egész ügyet logisztikailag vagy matematikai tovább elemezném, akkor azt következik, hogy az orvosnak az az érdek, hogy legyenek betegei, mert egzisztenciás problémába kerül. Tehát neki nem célja a betegek meggyógyítás, ugye ez világos.
Tehát akkor a szervezetünknek van egy nagyon erős öngyógyító képessége, amit ébresztgetni kell.
Igen, hiszen tökéletesnek lettünk teremtve.
Az allopata orvoslás szerint vannak gyógyíthatatlan betegségek, mint például az autoimmun betegségek vagy a rák. Mi a véleménye erről a látásmódról vagy hozzáállásról holisztikus szempontból tekintve?
Tehát én nem tudom, hogy ez holisztikusan nevezhető vagy nem. Én egyféleképpen gondolkodom erről. Úgy gondolkodom, hogy nincsen gyógyíthatatlan betegség. Ezt én nem hiszek. Nyilván az egyes esetre lebontva, akit vizsgálunk éppen, akkor elképzelhető, hogy ezt gyógyíthatatlan nyilvánítjuk. Szerintem ez teljesen rossz kategória, amúgy egy eléggé deprimáló és frusztráló kategória. Egyáltalán önmagában ezt meg is nevezni, hogy gyógyíthatatlan betegség. És az is frusztráló egy beteg számára, azt mondják, hogy magának ezt a gyógyszert egész életébe szednie kell. Vagy azért, mert a családi felmenői között voltak olyan esetek, amikor örökletes problémák léptek. Szóval ezért magának ezzel szembe kell nézni, tisztelt páciens, és így kell egész életében. Én azt gondolom, hogy gyógyíthatatlan betegség az egy rossz közfelfogásnak a végeredménye. Az autoimmun betegségekről sem hiszem, meg a rákról sem hiszem, hogyha feltárható az etiológiája a betegség képnek, akkor az gyógyíthatatlan lenne. Gyógyíthatatlanság akkor áll elő, hogyha nem rendelkezünk időben megfelelő információval, vagy nincs elég pénzünk, vagy hitünk, de hogyha a szemlélet jó és szerencsés időben történt a találkozás a gyógyítóval, akkor azt hiszem, hogy esély van a gyógyulásra.
Ki vagy mi gyógyíthatatlan, a betegség vagy a beteg maga?
Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Én úgy érzem, hogy a beteg embert kell gyógyítani, aminek nagyobb része ember és kisebb része betegség. Tehát mindig az emberekkel koncentrálni. Ez a probléma az atomizálódó orvoslásdal is víziójával, amit az előbb is említettem. Az a probléma, hogy itt a betegségekre koncentrálnak, és nem az emberre. A személyiségét az orvos, vagy a gyógyító, vagy a gyógyító intézmény, vagy annak etatizmusa gyakorlatilag kirúgozza, kisimogatja a betegből, és akkor tényleg csak a betegség marad. A személyiséget eltüntetjük, a lelket, a boldog jövőképzetet, a múltat, ezt mind-mind szépen lesöpörjük a beteg emberről, csak hogy a betegséget tudjuk vizsgálni, analizálni, mikroszkóppal nézni, stb. Ez szerintem egy teljes buta szemlélet, az egész embert kell tekinteni, úgy gondolom, és itt a beteg ember a döntő vonatkozás. bármi, akkor elsősorban ennek is emberi szempontjai vannak. Tehát, hogy miért nem gyógyítható egy mellrák, azt gondolom, hogy a mellrák gyógyításának a hátterében egyfajta magatartás zavar vagy pszichoszomatikus szemléleti probléma található, vagy megtalálható az az ok, ami miatt a mellrák kialakult, ez egy reakció, ez nem egy hübrisz, meg nem is egy fátum, nem is egy végzet, hanem itt konkrétan okok vannak, és nem biztos, hogy minden ok genetikai természetű.
Mit ajánlana annak a fiatalnak, aki most készül az orvosi egyetemre?
Aki most készül az orvosi egyetemre, és fiatal, egész életemben szinte, amióta bekerültem az egyetemre, már másodéves korom óta orvosképzéssel foglalkozom. Nagyon büszke vagyok arra, hogy világszerte számos olyan tanítványom van, aki már professzor, aki már intézetet vezet, akinek szava, akinek gondolkodása nagy mértékben befolyásolja a medicina jövőjét. És ez nagy öröm számomra. Aki most kezd, én azt gondolom, hogy kizárólag csak altruisztikus szempontok alapján lehet orvosnak lenni. Azt hiszem, hogy az a naiv idealizmus, ami sokakat az orvosi pályára terel, annak a naiv idealizmusnak egész életen keresztül tartani kell. Azt hiszem, hogy csak olyan szakmát szabad végezni, ami más emberek életét előre viszi, és közben párhuzamosan meg is tudok belőle élni, hiszen el kell tartani magamat is valahol. Ennek megfelelően szerintem a világ egyik legszebb szakmája az orvoslás. Ezért én mindenkinek tudom ajánlani, aki fiatal, és nem tudja, mit évül legyen a világban, hogy gondolja végig ezt a lehetőséget, mert fiatalon van esélye arra, hogy megismerje a természet világának ezt a lehetőségét, hogy segítsünk vagy gyógyítsunk a világot és embertársainkat.
A hallgatóink között is talán vannak, akik valamilyen egészségügyi elváltozásban szenvednek, amelyet az alopata orvoslás gyógyíthatatlannak minősít. Nekik mit üzenne?
Azt, hogy ne higgyenek el mindent, és vegyék kezükbe az életük és sorsuk irányítását, amennyire lehet, akár a családtagjaik segítségével, akár pedig szemléleti életüknek vagy gondolkodásuknak a megváltoztatásával. Ez nagyon sokat számít szerintem a túlélés szempontjából. Mindenkinek azt tudom ajánlani, hogy változtassa meg a szemléletét és a táplálkozását, reformálja meg az életét, gondolja végig a jövőjét, és tudom, hogy ez naivitás és egy gyermetek gyakran puerilis optimizmus sugal, amit mondok, de azt hiszem, hogy ha ez a gyermeki szemlélet kiveszik belőlünk, akkor a világ esélytelen a jövő. Én úgy érzem, hogy nagyon-nagyon érzékenyen rátapintott a legfontosabb problémákra, ami a medicina, skolasztikus és alternatív gyúvás részek között feszül. Én azt hiszem, hogy ez a váltó áram lesz az, ami a dolgokat előre viszi.
Köszönöm a beszélgetést dr. Sebestyén Tamásnak, akivel a Szeptimia Szabadidő Központban ma 18 órától találkozhatnak udvarhelyszéki hallgatóink. Kedves hallgatóink, adásidőnk végén megköszönöm figyelmüket valamennyi közreműködő munkatársam nevében is. A mai fél órában Sárik Péter zenélt, a hátralevő időben pedig Daniel Waples hallják. A legközelebb jövő szerdán jelentkezünk a Natura stúdióval. Egészséget kívánok! Hallgassanak bennünket a www.bukarestiradio.ru honlapon is. Viszont hallásra!